Ismét köszöntöm Önöket és azokat, akik most kapcsolódnak be a műsorba. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsán Róbert. A tálaló második részében biokenyérről és a biopék süteményekről lesz szó.
Biopercek.
Bioélelmiszerek, bioételek, egészséges táplálkozás.
Vendégem a stúdióban Fülüvald Ferenc, a Biokosár ökomagazin felelős szerkesztője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Rengeteg kenyérféle pékárúval találkozhatunk most már, nem csak a kisboltokban, hanem a nagy áruházláncokban is, de azért mégiscsak próbáljuk meg egy másik irányvonalra terelni ezt a beszélgetést rögtön az elején. Nézzük meg, hogy miben különbözik a biokenyér ezektől a úgymond hagyományos pékáruktól, kenyerektől.
Nagyon sokban. Vontsuk két részre a kérdést. Egyrészt az alapanyagok minőségét, másrészt pedig a technológiát. Ha tekintjük, mind a kettőben óriási a különbség a kettő között. Biokenyér volt ugye az emberiség kezdete óta, amióta föltalált a tüzet, meg magvakat tudott örölni, és ebből bármit is sütni. És hát Magyarország amúgy is nagy kenyérfogyasztó hírében állt. Én azon csodálkozom, hogy lehetett 10 millió embert rávezetni ezekre a szörnyű kenyerekre, úgyhogy nagyobb felháborodás nélkül beálltak a sorba és vásárolják. Ezeket a fölpuffasztott állományjavítókkal, mindennel dusított szörnyűségeket, aminek az élettartama gyakorlatilag fél nap, egy nap, hiába írják rá azt, hogy jó 48 óráig, de gyakorlatilag akkor már ehetetlen. Most ezzel szemben a biokenyér tulajdonképpen mindenféle problémája ellenére, hiszen olyan sokan kezdtek biokenyeret sütni mindenféle sütőipari tapasztalat nélkül, de ezzel együtt is egy sokkal értékesebb termékről van szó. Aztán még kitérünk, hogy mik a részletek.
Süthetnénk mi is otthon biokenyeret, ha megvan a megfelelő alapanyag hozzá?
Süthetnénk, és nagy keletje is volt egy darabig, talán még most is a különböző kenyérsütő automatáknak, gépeknek, ezek ugye horror áron indultak, aztán mérséklődött az áruk. Igazából nem lehet ezektől csodát várni, hiszen egy kis kaszniba kell neki megoldani minden feladatot, tehát a keverést, dagasztást,
a kelesztést
és magát a sütést. Most ez nem megy, hát ezt a pék üzemekben sem egy helyen csinálják, erre mind van szakosodott berendezés. Lehet sütni persze otthon kenyeret, ez nagy büszkeséggel is töltheti el a készítőjét, azért az igazi, jó, fatüzeléses kemencében sült klasszikus kenyérhez nem mérhetőek ezek az otthon gyártott kenyerek.
Akkor térjünk vissza arra, hogy mi a különbség az alapanyagban.
Hát az alapanyagban a gabona az egy óriási különbség, ugye, hát a biokenyeret nyilván biogabonából lehet csak előállítani. A gabona élete során rengeteg atrocitásnak van kitéve, a vegyszeres gazdálkodásnál kezdve a gyomírtástól a növényvédőszereknek az alkalmazásáig. Erre persze a növényvédősök azt mondják, hogy igen, de ha nem használnak, akkor ugye az aflatoxin, meg ilyen méreg, meg olyan méreg, nem régen volt ezzel kapcsolatos cirkusz, aztán kiderült, hogy azért ezt inkább a vegyszer előállítók manipulálták, mert hamarosan bevonásra kerül az a vegyszer, amit itt használhatnak a gombabetegségek ellen. Ezeket gyorsan el kell adni, ez egy hisztériát kell kelteni. Szóval tulajdonképpen ez egy ilyen folyamatnak a része. Most ezzel szemben a helyes vetésforgóban alkalmazott biogabona gyakorlatilag nem szorul különösebb növényvédelemre. Illetve ezt megfelelő agrotechnikával ki lehet védeni. Tehát ez az alapanyag, az őrlés során nem keverhetnek hozzá semmiféle adalékanyagot már a liszthez, ez csak egy fizikai beavatkozás, így elkészül a bioliszt, amiből lehet sütni biokenyeret, különböző hókuszpókuszok nélkül, szakmai tisztességgel, meg hozzáértéssel.
Itt jön a technológiai különbség.
Itt akkor a technológiai különbség. Csak néhányat felsorolnék, hogy mi az, amit lehet a biokenyér esetén, mi az, amit nem lehet, illetve a hagyományos mit enged meg. Tehát például kezdjük az élesztőnél, mert ugye most van persze egy ilyen nagy hisztéria, kandida betegek, meg stb., hogy az élesztőmentes kenyér, ami megint egy mondva csinált probléma, hiszen az élesztő funkciója addig tart, amíg kelesztik a kenyeret, utána berakják a 200 fokos kemencébe, az körülbelül 45 percig sül. Mire onnan kijön, de már közben is az élesztő az halottá válik, tehát ennek igazából nagy hatása az emberi szervezetre kenyérformában már nincs, de hát mindegy, legyen meg mindenkinek a hite, ez egy piaci szegmens. Visszatérve az élesztőre, tulajdonképpen a hagyományos kenyereknél bármiféle élesztő használható, amiért az ipar előállt, ezt használják általános szabvány szerint. A bioban génmanipuláció mentes élesztőket lehet csak használni. Eddig nem volt előírás, most már előírják azt, hogy bio alapanyagból kell, hogy készüljön az élesztő is. Na most hát ebből következik érezik, hogy a hagyományosnál ugye a génmanipulált élesztő az, az teljesen normális és elfogadott. Színezéket nem lehet alkalmazni, itt ugye vissza lehetne térni a hagyományos kenyereknél a roskenyérre, aminek az zöme az malátával van barnára festve. Ezt onnan lehet észrevenni, hogyha nem talál valaki sötétebb barna szemcséket, ami egyébként a korpának a jelenléte miatt van, hanem homogén egyszínű, kávébarna színű a kenyér, akkor azt tuti, hogy azt festették. Aztán tartósítószerek, hát nem kell tartósítani a biokenyeret, mert addig tart, ameddig tart, utána frisset kell sütni, vagy frisset kell vásárolni, vagy viszonylag rövid időn belül elfogyasztani. Penészedés gátlók, savanyúságszabályzók, stabilizátorok, ezek mind-mind olyan trükkök, amivel azt lehet elérni, hogy viszonylag kisebb ráforítással nagyobb értéket állítsanak elő, magyarul becsapják a fogyasztót. Aztán amennyiben zsírokat alkalmaznak, hát mikor normál kenyérnél nem, de egyéb pékárunál előfordul, croissant, meg egyéb pékterméknél, akkor itt a transzsírokat, meg keményített zsírokat, hidrogénezett zsírokat nem lehet használni a bióban, a hagyományosban gond nélkül, szemrebenés nélkül. Állományjavítókat szintén nem, hát ide jó minőségű búza kell, megfelelő sikertartalommal, és akkor szép lesz a kenyér. Ha meg silánya búza, akkor meg el kell adni takarmánynak, ez ilyen egyszerű, nem állományjavítókkal manipulálni. A térfogat növel, ugye mindenki a szemével vásárol. Én emlékszem, meg gondolom hallgatók közül nagyon sokan, hogy mekkora volt Hajdanában egy 2 kilós kenyér, de most már 75 dekás akkora. Úgyhogy azt, amikor fölvágják, akkor olyan, mint egy ementális sajt, tele lyukkal. Tehát ezek semmi, egyáltalán nem megengedettek a bióban. Most ettől kezdve egy picikét tömörebb a kenyér, egy picikét de szaftosabb is, és tulajdonképpen, ha megfelelő méretben, ugye, mert most ugye a szingli társadalom, meg kis család, tehát itt ugye mindig kisebb porciókat vásárolnak, de hogyha valaki vásárol egy olyan rendes 2 kilós kenyeret, akkor az annyival tovább el is tart, mint 4 darab 1/2 kilós, hiszen könnyebben szárad. No, hát szóval körülbelül ezek a különbségek.
Az árban mekkora különbség van a kettő között? Itt most beszéltünk arról is, hogy előállítási árban, illetve fogyasztói árban.
Ha az alapanyag kiinduló árát tekintjük, akkor nagy a különbség a bioliszt és a nem bioliszt között. Hiszen ez egyrészt ugye a különleges termesztési technológiának, a kismértékben való feldolgozásnak, az ellenőrzött, szeparált külön tárolásban, szállításban, stb. Tehát mind olyan pótlólagos költség, amit muszáj beépíteni az árba. Na most ezzel együtt is én azt hiszem, hogy a biokenyerek azért nem kiugróan drágábbak a nem biónál. Hiszen, hogyha áruházláncokba bemegyünk, most már vannak ilyen aszalt paradicsomos, tökmagos, pivizes, noni, aloe vera, mindenféle hókusz-pókusz kenyerek, és horror áron, tehát ott egy 30 dekás kenyér, és simán elkérnek 500 forintot, most akkor nem tudom, hogy miről beszélünk. Tehát biokenyeret ilyen drágán nem lehet kapni, még a legexkluzívabb helyen se. Tehát igazából nem árkérdés, ez tudáskérdés. És információ kérdés, hogy valaki tudja, hogy mi a bio és a nem bio közti különbség, és ezt fontosnak tartja-e. Azt tapasztaljuk, hogy általában azért a kisgyermekes családok ezt fontosnak tartják, legalább a gyermek szempontjából.
Itt Magyarországon hányan foglalkoznak biokenyér előállítással?
Lehet-e hát a nagyobbakat tudjuk említeni. 3-4 pékség van, amelyik biokenyeret állít elő. Általában ezekre jellemző, hogy ezek csak biokenyeret állítanak elő. Tehát ez nagyon nehéz is külön választani a kettőt, mert az ellenőrzés nagyon szigorú, tehát a keveredés elkerülésére. Ahol ilyen előfordulhat, az például a gyáruházláncok, ugye rengeteg vád éri őket, hogy ilyen becsalogató áron készítenek 8 forintos zsömlét, meg 100 forintos kenyeret, és éppen most a legfrissebb információ a biokontrolltól, hogy a nagy áruházláncok is leállnak a helyben sütésről, illetve kenyér készítésről, magát csak a sütést fogják bevállalni, és előkészítésről üzemekben félkész alapanyagot fognak kapni, tehát fagyasztott alapanyagot nem ott sütnek készre, mert nem jött be nekik ez a nagy árbomba, mert rengeteg a visszamaradó termék. Talán épp azért, mert rájöttek a fogyasztók, hogy azért ezeket a puffasztott kenyereket, bármennyi és olcsó, azért nem szerencsés megvenni. Most ők sütnek egyébként biokenyeret is. Tehát erre is persze azt fog vonatkozni, hogy a pékségek egy része beszállítóként fog küldeni nekik fagyasztott félkész terméket, és aztán ott készre fogják sütni helyben. De egyébként az áruházláncokban lévő biokenyérről is mindenki nyugodtan elhiheti, hogy az, mert szigorú ellenőrzés alatt vannak.
Ugye azt szokták mondani, hogy először a szemünkkel vásárolunk, mit nézzünk meg egy kenyéren, hogy kell annak kinéznie?
Ízlés dolga, én egy konzervatív ember vagyok, tehát én nagyon szeretem a fénylő, cserepes, ropogósnak tűnő héjú kenyeret. méret, ami nem baj, ha vastagabb a héja, belül pedig legyen rugalmas, foszlós, tehát ez mondjuk az én elvárásom. Nagyon sokan vannak, akik külön kedvelik a morzsolódó kenyereket, vagy magas rostartalmú kenyereket, amelyek picit savanykásabbak, egy kicsit a német ízléshez közelít. Ezeknek nyilván a tömörsége, állaga az más. Míg a korábbi hagyományos magyar kenyérből általában jó vastag karét szoktunk vágni, addig a német kenyerek azok ilyen 5 mm-es szeletre vágandók. El kell dönteni, itt a kenyér az, mint egy kulináris élvezeti forrás jelenik-e meg, tehát ízlik-e, finom-e, vagy csak egyszerűen valamire rá kell kenni a vajat, meg a téli szalámit rápakolni, és akkor hordozó anyagként szerepel.
Frűvolt Ferencet, a Biokosár ökomagazin felelős szerkesztőjét hallották.
Tálaló, kalandozások a gasztronómia világában.
Hagyományos és mai magyar ízek, konyhai tanácsok, receptek.
A műsor végén elérhetőségeink, levélcímünk 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. Korábbi adásainkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió internetes hírportálján a www.inforadio.hu címen. E-mail címünk tálalókukac@inforadio.hu. Békés, boldog új esztendőt kívánok a Tálaló minden kedves hallgatójának. Várom önöket a jövő évben is. Pozsán Róbertet hallották.